Folytattuk a sorozatunkat, a 12 kilométeres csodát. Ugye a tanítványok az Emmausi úton Jézus feltámadásának a napján szépen távolodnak el attól a helytől, ahol Jézus feltámadt, tele reménytelenséggel és csalódottsággal. És azt a részt néztük pénteken, amikor Jézus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett. Hogy ez mit jelent számunkra. Ma tovább megyünk, elértünk a végére ennek a 12 kilométeres csodának. És nézzük csak meg rögtön egy igerésszel, kezdjük és felolvassuk Lukács 23:44. Jézusnak ez a legeslegutolsó mondata, mielőtt meghal a kereszten. Délben elsötétült az ég, és délután 3 óráig sötétség borította az egész földet, mert a nap elhomályosult. A templom belsejében a függöny ketté hasadt. Jézus felkiáltott. Atyám, a kezedbe teszem le szellememet. Amikor ezt kimondta, meghalt. Jó? És nézzünk vissza egy kicsit, vagy nem nézzünk vissza, nézzünk előre, ha időrendben nézzük. Lukács 24-ben ennek a két utazónak a történetét, akikről beszélünk már 7. hete, mert van két utazónk, akik Jézus tanítványai voltak, vagy tanítványai, és mikor Jézus feltámadt vasárnap reggel, ezek elindultak vissza a szülőfalujukba, és mindenféle reményüket elveszítették. Csalódottak voltak, el voltak bátortalanodva, és mentek haza. Mentek haza. És úgy hívták az egyiküket, a másikat nem tudjuk, de az egyiknek a nevét megadja a Biblia, úgy hívták, hogy Kleopás. Vagy Kleó. Mi elneveztük Kleónak, becézgetjük itt a bibliai hősöket. És azt látjuk, valami baj van a mikrofonnál? Mert cserélek akkor kézire. Na, mit mondtatok? Jó? Oké. Tehát, ez a két utazó csalódottan jött el Jeruzsálemből, az áldás helyéről, és mentek Emmaus felé. Ma azt se tudjuk, hol van Emmaus egyébként. Tehát a porfészekbe. Vissza. És Jézus úgy döntött, hogy miközben ezek az elbátortalanodott tanítványok jönnek el onnan, ahol Jézus feltámadt, Jézus csatlakozik hozzájuk. Ezt már nagyon sokszor beszéltünk erről az elmúlt hetekben, jól kiveséztük ezt, de ez az út nem csak az volt, hogy csatlakozott hozzájuk, hanem le is leplezte magát nekik. Leleplezte magát, hogy kicsoda ő. Na, de. Az történt, hogy miután leleplezte magát nekik, úgy döntöttek, hogy visszamennek Jeruzsálembe. Tehát megtették az első 12 kilométert Emmausba, ott együtt ettek Jézussal, habár mikor még leültek vacsorázni Jézussal, még nem tudták, hogy ő Jézus. Tehát leplezte magát Jézus. És aztán a vacsora közben leleplezte magát, felismerték őt, és aztán visszaindultak Jeruzsálembe rögtön. Na de, sokszor eszembe jutott ezen a ponton az, amikor így olvastam, hogy sokszor nem akkor ismerjük fel őt, amikor az ő keze úgy rajta van az életünkön. Amikor úgy benne vagyunk a helyzetekben, benne vagyunk a slamasztikában, benne vagyunk a nehézségben, sokszor nem ismerjük föl, hogy pont ott van közel hozzánk ebben a helyzetben. Sokszor, tudod, mi történik? Inkább akkor látjuk meg Jézust az életünkben, amikor visszanézünk. Eltelik egy kis idő, és visszanézünk, és azt mondjuk, na, hát ott volt. Ott volt. Jelen volt. Én főleg akkor nem érzem, mikor ott van velem, amikor nagyon rossz. Amikor tényleg olyan dolgokat kapok, amiről azt gondolom, hogy én nem érdemlem meg, amikre én nem szolgáltam rá, megbántanak, vagy nem logikus az élet, hát nem így kéne ennek lennie. És akkor azt mondom belül, Persze lelkipásztorral egyébként nem mondhatok. De azért belül azt mondom, hol vagy Jézus? Na, most hol vagy? Viszont amikor eltelik egy kis idő, lehet egy hét, lehet egy év, lehet 10 év, és visszanézek ugyanerre a helyzetre, meglátom őt. Hogy ő tényleg ott volt. Tényleg ott volt. Úgyhogy sokszor el kell telnie idő, egy jó időnek, hogy lássunk valami értelmeset és összképet abban, ami történt velünk a múltban. Úgyhogy megértem ezt a Kleót, meg a párját is. És nem, valaki azt mondja, hogy ezek házas pár volt, nem tudjuk. Lehet, hogy két férfi volt, lehet, hogy tényleg egy házas pár. De tényleg megértem őt, mert nehéz bízni Istenben, mikor a reményem elment. Nehéz, amikor össze van törve a szívem, bízni Istenben. Úgyhogy ezek a srácok is így voltak. Mentek el, látták, hogy az ő mesterük, Jézus meghalt a kereszten, azt mondta, hogy elvégeztetett, kész vége, és haladtak kifelé Jeruzsálemből. Na, menjünk innen. Ennek tényleg vége. Tehát körülbelül ez a helyzet. Itt állnak ezek. Úgyhogy itt a Lukács 24-ben, miután Jézus leleplezte magát nekik a vacsora közben, azt mondja a 33. versben, hogy azon nyomban fel is kerekedtek, és visszaindultak Jeruzsálembe. Oké, tehát Jézus megmutatta magát nekik, kinyílt a szemük, és úgy döntöttek, hogy na, most visszamegyünk Jeruzsálembe. Úgyhogy azt mondja, ott együtt találták a 11 apostolt és a többieket, akik ezzel fogadták őket. Valóban feltámadt az Úr. Megjelent Simonnak is. Ami nagy szó egyébként, mindazok után, amit Simon csinált. Ekkor ők ketten is elmondták, mi történt velük az úton, és hogyan ismerték fel Jézust arról, ahogyan megtörte a kenyeret. Aztán a 36. vers, azt mondja, még be sem fejezték, amikor hirtelen maga Jézus jelent meg közöttük, és a szokásos módon köszönt nekik. Békesség. Tudjátok, mint ahogy a rapperek. Emlékeztek? Peace. Tehát békesség. Peace. Tehát Jézus megjelenik, mindenki halálra rémül, és van humorérzéke. Peace. De. Arra szeretnének most kérni, hogy felejtsd el azt, hogy gyülekezetben vagy. Jó? Tehát itt mindenféle ilyen szent szobrot mi most kiraktunk, len van a pincében minden, meg az aranygyertyatartók, meg a... Jó? Tehát próbáltuk úgy megcsinálni, hogy ne templomosan nézzen ki, csak most vasárnap, jó, hülyéskedek. De csak gondolkozz most azzal, amit hallasz, és ahogy beszélünk ezekről a dolgokról, inkább gondolkozz úgy, hogy egy utazáson vagy. Nem egy gyülekezetben, nem egy prédikációt hallgatsz, hanem egy utazáson van. Vagy. És hogy van egy retúrjegyed, oda-vissza, oké? Retúrjegyed a feltámadáshoz. És ez a címe az üzenetünknek, hogy retúr feltámadás. Retúr feltámadás. És nem akarok most abba belemenni, hogy mennyire hihető vagy nem hihető a feltámadásnak a ténye. Annyit mondok csak, hogy nincs jobban bizonyított történelmi tény annál, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból. Tényleg, történelmi és jogi bizonyítékoknak van sokkal több, mint bármilyen más történelmi szereplőnek a valóságára. Oké? Ebben most nem akarok belemenni. De belegondoltál-e már abba, hogy a feltámadás, hogyha igaz, akkor ez egy teljesen más nézőpontot fog adni az életedre. Ha nem, akkor ma segítek, hogy adjon egy más nézőpontot. De tényleg, tehát ha igaz az, hogy Jézus feltámadt, akkor teljesen más lesz a nézőpontom. Talán egyébként, hogy őszintén belenézel a szívedbe, lehet, hogy ezért is járunk sokan hétről hétre Isten tiszteletre, mert titkon egy kicsit szeretnénk belelátni a jövőbe. Hogy Uram, te ismered a jövőt, adj tanácsot, most ebben a helyzetben vagyok, abban a helyzetben vagyok, hogy lesz, mint lesz, milyen döntést hozzak, segíts ebben, most kockáztassak, ne kockáztassak, nyissak-e a felé az ember felé, vagy nyissak-e, vagy kezdeményezzek-e ebbe a munkába, vagy abba a munkába. De Uram, vezess valahogy. Tehát vágyunk egy kicsit belelátni, olyan jó lenne belelátni a jövőben, mert az megváltoztatná a mai napomat, és a döntésemet. És ilyen a feltámadás is. Hogyha hiszed, hogy igaz, az meg tudja változtatni az egész életedre való hozzáállásodat. Oké? Okay? Úgyhogy engem segít a feltámadás ténye abban, hogy bizakodva nézzek a jövőmet illetően. Egyébként nem csak itt a Földön való jövőmet illetően, hanem az örök jövőmet illetően. De ha búslakodva ülsz itt, vagy durcásan ülsz itt, hogy muszáj volt eljönnöm, jó beúztak a csőbe, azt mondták, hogy itt mit tudom én, mi lesz. Figyelj, nem véletlen, hogy itt vagy. Ha így, ha úgy, tehát nem véletlen, hogy itt vagy. Tehát Isten szólni akar hozzád. Ha hiszel benne, ha nem. Tehát ha hinnéd azt, hogy Isten ott van a holnapodban, akkor tudnád végre aludni. Normálisan. Tehát ismerek embereket, akik 2-3 órát alszanak éjszakánként, mert szénné aggódják magukat, vagy stresszelik magukat. És nem bírnak normálisan aludni. De Isten ott van a holnapodban is. Ha hinnél a feltámadásban, akkor ha van valami halott dolog az életedben, vagy van valami halott kapcsolat az életedben, vagy bármi halott dolog, akkor elhiheted, hogy az képes feltámadni. És képes újra lángra lobbanni. Az képes újra élni. Úgyhogy fontos ez a feltámadás. Nagyon-nagyon fontos. Nem csak azért a munkáját, amit Jézus a kereszten elvégzett, hanem azért, amit tehet már most az életünkben, itt a hétköznapjainkban. Ja, úgyhogy csak hidd el, Isten már ott van a holnapodban. Ő már ott van. Ott van. Úgyhogy mit szólsz ehhez? Számomra nagy segítség az, például, hogy láthatom ezt a két fickót az Emmausi úton, mert mennek búslakodva el az áldás helyéről, távolodnak el, csalódottan, reményt veszítve, mennek a rossz irányba igazából Emmaus felé, tehát Jeruzsálemből, ahol éppen Jézus föltámadt, csak halvány lett, dunsztjuk nincs erről, mennek a poros Emmaus felé, mennek a rossz helyre, a jó helyről a rossz helyre, és nem értik azt, hogy kicsoda Jézus, nem értik azt, hogy mi volt ezen a pénteken, mi volt ez a halál, mi volt ez a keresztefeszítés, és mégis mi történik, mit látunk a történetben. Tehát összetört szívűek, csalódottak, a hátuk közepére nem kívánják már dolgot, oda van a reményük, nincs jövő, nincs bizakodás, nincs remény, nincs hit. És ahogy ott mennek, kullognak el, meg lehet, hogy szentségelnek is, Jézus csatlakozik hozzájuk. Tehát nem akkor csatlakozott hozzájuk Jézus, amikor jó döntéseket hoztak, rendben volt az életük, a jó hely felé mentek, a jó helyen voltak, hanem éppen mentek el a rossz irányba. És egyre jobban távolodtak el. És Jézus csatlakozott hozzájuk. De nem fette föl magát, tehát úgy csatlakozott, hogy ezeknek a srácoknak halvány, lila dunsztjuk nem volt arról, hogy ki ez az ember, aki csatlakozott hozzánk. Érdekes egyébként, de nem ismerték meg. És feltesz egy kérdést nekik, ami egyébként teljesen idétlen kérdés, de van, hogy Jézus ilyen idétlen kérdéseket tesz fel nekünk. Azért is idétlen kérdés, mert Jézus sosem azért kérdez bennünket, mert kíváncsi a válaszra. Meg információra lenne szüksége. mert neki nincs szüksége információra, nincs szüksége válaszunkra, ő nagyon jól tudja, hogy mi forog bennünk, és mire gondolunk éppen, még akkor sem, amikor váltig állítjuk, hogy nem. De egy dolgot csinál Jézus, amikor kérdez, hogy néha, mielőtt Isten válaszolna neked, mert általában mi szoktunk kérdezni Istentől, néha, mielőtt válaszolna Isten, ő megváltoztatja a kérdésünket. Néha Isten, mielőtt megadná a választ, ami évek óta ütlegelt, kalapált kérdésünket ő felé, hogy miért Isten, miért Isten, miért Isten, ő fogja magát, és megváltoztatja a szívünkbe a kérdést. Azáltal akár, hogy bekérdez furcsa dolgokat. Oké? Okay? Mert azt kérjük sokszor, hogy áldj meg Isten. Áld meg ezt, áld meg azt, áld meg Isten. De fogalmunk nincs arról, hogy mi is igazából az, hogy áldás. Áld meg Isten, de nem tudjuk, hogy mi az áldás nekünk. Az áldásra azt hisszük sokszor, hogy valami nagyon pozitív, de az áldás az tulajdonképpen egy szívbeli állapot. Egy olyan szívbeli állapot, amitől képesek leszünk bármilyen körülmények között elégedettek lenni. Tehát az áldás az nem az, hogy ez meglegyen, az meglegyen, ő meglegyen, meg ő is meglegyen, meg minden meglegyen, hanem az áldás az, amikor van egy olyan szívbeli állapotom, hogy történjen bármi, elégedett vagyok. És stabil vagyok. És ez az áldás. És ehhez viszont sokszor Jézusnak be kell kérdeznie. Még akár idétlen dolgokat is, ami úgy tűnik. Úgyhogy Jézus odament hozzájuk, miközben ezek kullognak Jeruzsálemből Emmausba, és nem mondja el nekik, hogy kicsoda ő. 17. versben azt mondja, Jézus megkérdezte tőlük, miről beszélgettek, mint ha nem tudná. Kérdez. És akkor azt mondja, ekkor azok szomorú arccal megálltak. Oké, tehát a szívük csalódott, a reményük elveszett. Ott állnak reményt vesztve a reménnyel. Oké, mert Jézus a remény. Tehát elveszett a reményük, és elmondják, hogy elveszett a reményük, miközben szemben állnak a reménnyel. Jézussal. Hihetetlen ez a helyzet, ez a szituáció. Ott állnak erőtlenül az erővel, Jézussal, aki az erő. Hihetetlen, hihetetlen. Gyengének érzik magukat, pedig ott állnak szemtől szemben magával az erővel. Úgyhogy mennek hazafelé, vissza a régi megszokott dolgokhoz, mennek vissza azokhoz a dolgokhoz, amiket régen csináltak, ahogy régen, menjünk vissza, gyere, menjünk vissza Emmausba, hagyjuk ezt a Jeruzsálemet a hátunk mögött. Mert elveszítették a hitük alapját, Jézust. Ők ezzel a hittel mentek el Jeruzsálemből, hogy meghalt, megölték. Úgyhogy visszatérnek, és ez az első pontunk, jó? Hogy visszatérés. A visszatérés. Visszatérés. Mennek vissza Emmausba, csatlakozik hozzá egy Jézus, feltesz egy kérdést, miről beszélgettek? És megállnak háttal Jeruzsálemnek, arccal Emmaus felé. És a 19. versben azt mondják, a názáreti Jézusról van szó, ne felejtsétek, ezt Jézusnak mondják. Miről beszélgetünk? Miről? A názáreti Jézusról mondják ezt Jézusnak. A názáreti Jézusról van szó, aki szavaival és tetteivel egyaránt bizonyította, hogy hatalmas próféta Isten és az emberek előtt. Hihetetlen. Ez olyan, mint amikor a szerzőnek magyarázod a könyvet. De ő csak megy tovább velük. Tényleg? Ja, és folytatják a történetet, elmondják neki, hogy mekkorát csalódtak pénteken. Azzal. De hadd mutassak meg valamit. A 20. vers, hogyha tovább olvassuk, azt mondja, de népünk főpapjai és vezetői kiszolgáltatták őt, és elérték, hogy halálra ítéljék, és kivégezzék a kereszten. Ez a kiszolgáltatták szó, ez a görögben úgy hangzik, hogy paradidomi. Milyen jó, mi? Paradidomi. Gyakoroljuk csak el. Paradidomi. Mondjátok. Paradidomi. 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 Oké? Okay? Paradidomi. Ez azt jelenti, hogy átadni valakinek a kezébe valamit. Ez a paradidomi. Ezt mondja itt, hogy de népünk főpapjai és vezetői átadták Jézust. Oké? Okay? Átadták Jézust. És elérték, hogy halálra ítéljék és kivégezzék a kereszten. Oké? Okay? Tehát ezt mesélték Jézusnak, hogy átadták Jézust. Átadták Jézust. Jó? És természetesen, hogyha ismered a történetet, akkor tudod, hallottál már Júdásról, az áruló Júdás, ő is átadta Jézust. A Sanhedrinnek, ez a Sanhedrin, ez a vének tanácsa volt a zsidóknál, a vének tanácsának, tehát paradidomi volt, Judás átadta a vének tanácsának, aztán a vének tanácsa átadta, azt hiszem, Kajafásnak, ez a főpap volt, Kajafás házába elvitték, tehát paradidomi, aztán Kajafás átadta Pilátusnak, paradidomi, átadták őt, aztán, tehát kézről kézre járt Jézus. Erről szól ez a népünk főpapjai és vezetői kiszolgáltatták, átadták őt. Aki aztán Pilátus továbbadta Heródesnek. Kigunyolták, és aztán Heródes pedig továbbadta a kivégzőknek, a római katonáknak, hogy feszítsék meg Jézust. És miután keresztre feszítették, azt mondták ezek a tanítványok, hogy ami igazából azt mondták ezzel a kis monológiukkal, amit itt meséltek Jézusnak, hogy ezzel együtt a mi reményünk is paradidomi lett, át lett adva. Elveszett a reményünk, mert át lett adva. Úgyhogy 21. vers erről beszél. Pedig mi azt vártuk és reméltük. Aki ez volt a vágyuk, hogy ő fogja majd Izrael népét felszabadítani. Tehát azt mondja, hogy reménykedtünk, aztán most húzzunk haza. Tehát volt reményünk, be voltunk indulva, rá voltunk pörögve Jézusra, követtük őt, tanítványok voltunk, és most megyünk vissza oda, ahonnan jöttünk a porfészekbe. Oké? Okay? És lehetsz így. Lehetsz így az életedben. Reménykedtél, hogy majd mostanra megváltoznak a dolgok. Otthon. Vagy bent a szívedben, vagy egy kapcsolatodban. Reménykedtél, hogy majd Isten meggyógyít téged egy betegségből. Reménykedtél, hogy majd letépi a láncaidat, mert fogva tartanak dolgok. Vagy reménykedtél, hogy majd Isten elveszi a függőségedet. Reménykedtél. Tudod, reménykedsz akkor, amikor imádkozol, hogy majd békességet kapsz. Mert ugye hát az van a Bibliában, ugye az ima mellé jár a békesség Isten, úgyhogy imádkozom, majd egy jót imádkozom, és akkor majd Isten tesz nekem békességet. És nem jött. Úgyhogy reményt vesztett az ember. Reményt vesztett. És azt mondják ezek a tanítványok itt a Jézusnak, hogy reménykedtünk, volt várakozásunk, pedig mi azt reméltük. Tehát volt, reménykedtünk, vártuk, de most megyünk haza. Megyünk haza. Vége. Ennek ennyi. Keresztre feszítették őt a reményeinkkel együtt, a jövőnkkel együtt. Fogalmunk sincs, hogy mit csináljunk, mert nem erre tettük fel az elmúlt éveinket. Nem tudom, mit csináljunk. Megyünk haza. Megyünk haza. Nincs több remény. De milyen érdekes ez a helyzet. Hogy amikor a remény elszáll, a remény megjelenik. Amikor a remény elszállt, maga a remény, Jézus megjelenik az életükben. Amikor minden elszállt, a minden odalép az életébe. ezeknek az embereknek. Oké, amikor mennek haza reménytelenül, a remény megjelenik. A fejüket lógatják a reménytelenségüknek, és a remény betoppan az életükbe. De ők még így is mennek haza. Még mindig mennek haza. És egyáltalán nem hibáztatom őket emiatt, mert tudod, akinek a királynak kellett volna lennie, akinek ki kellett volna hajtani a rómaiakat, az nem koronát kapott, hanem tövis koronát. És megölték. Úgyhogy, ja, ilyen az élet. Az élet az keményen tud ütni. Nagyon keményen. Vagy nem? Lehet, hogy nem voltál még megütve keményen az életbe. De nagyon keményen tud ütni. Nagyon keményen. Annyira, hogy vissza tudsz menni a régi kerékvágásba. Lehet, hogy rendben volt, és lehet, hogy sinem voltál, de annyira megüt az élet, hogy visszamész a régi dolgokhoz. Kemény. Tehát el tud jönni ez a szituáció, hogy ez megtörténik, hogy visszaesel, hogy feladod az eddigi döntéseidet, és hátat fordítasz, és visszamész Jeruzsálemből Emmausba. De most jön az, amit igazán nem értek ebben a történetben. Ami nagyon furcsa, mert nekem kell beszélnem róla. De megpróbálom elmondani. Mert azt értem, hogy hazamennek, mert szerte foszlott a reményük. Tehát ez világos és tiszta. Ja. De nem értem az időzítést. Miért akkor? Egyszerűen érthetetlen, a visszaút. Mert Jézus, miközben együtt volt ezekkel a tanítványokkal, többször is elmondta, hogy meg fog halni, meg fogják ölni, de a harmadik napon fel fog támadni. Többféle módon elmondta, de többször elmondta. Tehát ez nem volt meglepi. Tehát tudtak róla. Vagy mit nem figyeltek oda, vagy nem tudom. De hogy tudtak róla, többször elmondta. Úgyhogy nem értem, hogy miért vasárnap mentek haza. Figyelj, miért akkor mentek haza. Mert azt mondja a 20-21. vers, azt mondja, de népünk főpapjai és vezetői kiszolgáltatták őt, és elérték, hogy halálra ítéljék és kivégezzék a kereszten. Pedig mi azt vártuk, és reméltük, hogy ő fogja Izrael népét felszabadítani, de már 3 napja, hogy mindez történt. Mi van? Te tudtátok, mert Jézus sokszor tanított róla, hogy 3 nap múlva feltámad, ti meg most jöttök el, tehát miért nem vártatok vasárnap estig legalább? Hogy kivárjátok azt a 3 napot? Oké, tehát esetleg történik valami még ma. Vagy nem tudtatok volna várni hétfőig, gyerekek? Tehát most tényleg. Hogy meglássátok, hogy igazat mondott a Jézus, amikor azt mondta, hogy 3 nap múlva föltámad. De nem. És olyan hamar föl tudjuk adni. Még akkor is, amikor van ígéret. Olyan hamar föl tudjuk adni a dolgokat. Olyan hamar feladjuk. Sokszor annyira közel vagyunk dolgokhoz, és feladjuk. És feladjuk. És ez történt a feltámadás reggelén is. Hogy Jézus korán reggel feltámadt a sírból. Megy, és megjelenik néhány asszonynak. Az asszonyok visszamennek a férfiakhoz, és elmondják, hogy hé, gyerekek, Jézus nincs a sírban. Feltámadt, ahogy mondta. Ugye, az asszonyok azért emlékeznek az ilyen dolgokra. Férfiak általában keményebb szívűek, keményebb agyúak, nagyobb törésre van szükség, fejbevágásra, hogy dolgok bemenjenek. Nem hittek az asszonyoknak. Tehát az asszonyok már elvitték a hírt a tanítványoknak, hogy Jézus feltámadt, de nem hitték el, mert ezek után indult el Kleó és a társa hitetlenül, pedig már az asszonyok is mondták nekik, hogy nincs a sírban. Döbbenet. Döbbenet. Menjünk haza. Ez olyan, mint amikor valaki korán hazamegy a buliból. Tudni, hogy nem jó ez a buli. Hazamentem, és másnap mesélik, hogy mekkora parti volt. Gyerekek. Egy szót nem mondjatok róla, légy szíves, Az olyan, vagy mikor hazamész, mert már 3-0-ra vezet a vendégcsapat, és na jó, megyek haza. És aztán kiderül, hogy 4-3-ra győztünk. És nem voltam ott a 4 gólnál. Tehát amikor túl hamar elmegyek, túl hamar feladom, túl hamar ott hagyom a dolgokat. És Jézus nem így volt Kleóval, meg a többiekkel, nem így volt. Tehát amikor bizonyítást nyert a feltámadása, azonnal elindult Kleóhoz és a társához. Azonnal ment, és szólt hozzá, és beszélgetett velük, és aztán felfedte magát, és ez a második pont, hogy felfedni, vagy felfedezni. Felfedezni. Tehát Isten felfedi magát az embereknek. Isten felfedi az ő hatalmát azoknak, akik hisznek. De sokszor nem úgy, ahogy te elvárnád. Sokszor nem úgy fedi föl magát, ahogy te elgondolnád. Oké? Mert általában húsvétkor Isten hatalmáról, erejéről prédikálnak, ami rendben van, hiszen a halál lett legyőzve. De. Tehát hallottam én már Jézus erejéről prédikálni, hogy Jézus legyőzte a sírt. Hallottam én már Istennek a tej hatalmáról prédikálni húsvétkor, hogy Jézusnak hatalma van még a halál fölött is. De figyelj, egy valamiről nem hallottam még, hogy Jézus settenkedő lett volna. Láttam már settenkedőt? Akkor settenkedik valaki. Tehát Jézus settenkedő volt. Lehetne az is a cím az üzenek, hogy a settenkedő Jézus. Vagy Jézus settenkedése. Bebizonyítom nektek, hogy settenkedő volt. És ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Mikor feltámadt a halálból, még sötét volt. Tehát vasárnap reggel még sötét volt. Eljött onnan nap felkelte előtt, még mindenki szunyókált, de ő már eljött. Ki kellett ütnie pár római katonát, ugye? Ott feküdtek szanaszét. Elgördített egy 1,5 tonnás követ, settenkedve, és megjelent az asszonyoknak. Nem egy hatalmas tömegnek, csak az asszonyoknak. Az asszonyoknak. Miért? Azért, mert ő egy settenkedő. Megszületett egy poros kis faluban, egy jászolba. Nem úgy, mint egy nagy király csinadrattával, és nagy bállal, és nagy bejelentéssel, és fanfárokkal, hanem settenkedve. Settenkedve. Csak oda settenkedett. Oké? Csak oda settenkedett. Mert settenkedő. Ő nem egy politikai fővárosban született, hanem egy kis faluban, Betlehemben. Mert settenkedő. Úgyhogy én nem hallottam még prédikációt a settenkedő Jézusról, de most hallunk. Most hallunk. És oda ment Kleóhoz, és bekérdezett. Miről beszélgettek? Miről beszélgettek? Jézus. Ne is törődj vele. Ne is törődj vele, hogy te Isten vagy, Jézus. Ja, még az is, hogy feltámadta. Miről beszélgettek? Ez volt a kérdése hozzájuk. Miről beszélgettek? Tehát mit csinál, mint egy desszantos? Oda settenkedik hozzájuk, fel sem ismerik, és bekérdez. Hát miről beszélgettek? Miről beszélgettek? Így nem szoktak Jézusról beszélni, de itt igen. Mert azt hiszed, azért, mert azt hiszed, hogy amikor Jézus megjelenik az életedbe, akkor valami óriási, fantasztikus, nagy dolognak kell történnie. És ez a elvárásod. És erre számítasz. És amikor egyszerű dolgok történnek, amikor éppen rossz irányba mész, akkor még csak várakozásod sincs, hogy Jézus megjelenik az életedbe. Pedig Jézus egy settenkedő Jézus. Ő akkor is, amikor a rossz irányba mész, ő még akkor is oda megy. És csatlakozik hozzád. És ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Ja. Olyan egyszerű helyzetekbe be tud settenkedni, hogy hihetetlen. Tényleg. Egyszerű pillanatokba. Ő nem jelentkezik be előre. Nem ad jelzést, hogy megjelenik. Nem ad a felhőkön jeleket, sőt, még a párás tükrödön sem jelez, hogy ő itt lesz, vagy megjelenik, vagy jön, vagy valami. Nem. Ő settenkedik. Figyelj, egyszer viharban voltak a tanítványok a tó közepén, és Jézus sétált feléjük a vizen. Settenkedett. Föl se ismerték először. Ki ez valami szellem? Settenkedett. Aztán, amikor egy bezárt ajtó mögött ott féltek a tanítványok a feltámadás napján, Jézus csak a szokásos módon megjelenik köztük, peace. Besettenkedett. Békesség. Besettenkedett. Oké, úgyhogy tehát nem tudom, hogy állsz, vagy hol állsz, vagy mi történik az életedben, de miért gondolod azt, hogy Jézus nem settenkedik oda hozzád is helyzetekben? Ja. Hát mondjam el, mit csinált a kereszten? Ez, amit nem értettek meg igazából. Ezért menekültek el ezek a tanítványok. Ezért vesztették el a reményüket, mert csak a halált látták a kereszten. Azt látták, hogy ez a fontos ember számunkra meghalt. De Jézus nem azért halt meg, hogy a halál uralkodjon, hanem meghalt, hogy győzelmet hozzon el a földre, az emberek életébe, a te életedbe, mindenkinek az életébe, az emberiség életébe. Nem tudta úgy elhozni a győzelmet, hogy ez ne a kereszt halálon keresztül történjen. Nem tudott úgy győzelmet hozni, hogy ez győzelemnek látszódjon, ezért vereségnek kellett történnie. Settenkedett. És mit tesz még? Dicsőséget küld az életedbe. De nem úgy, ahogy te elvárnád, hogy kinézzen. Nem dicsőségnek tűnik, amikor dicsőséget küld az életedbe. Hanem tehát áldást küld, de nem áldásnak tűnik. Türelmet küld, de nem türelemnek tűnik, hanem egy tinédzser gyereknek az életedbe. De ezzel türelmet hoz. Kiprovokálja belőled a türelmet. És megtanít Istenre hagyatkozni, hogy elfogadd a türelmet. Ja, úgyhogy settenkedő Jézus. Ez nagyon, nagyon izgalmas így gondolkodni Jézusról. És tényleg, tehát a legjobb dolgokat és a legjobb időszakokat úgy hozz el az életünkben, hogy a legrosszabbnak tűnik, vagy a legrosszabbként kezdődik. De így történik. Ez történt a kereszten is. És az a röhely az egészben, hogy nem látod, amíg benne vagy. Csak amikor túl vagy rajta, visszanézel, akkor látod meg, hogy ott volt. Ő volt az. Ja, úgyhogy életet akart hozni, de ezt a halálon keresztül hozta. A kereszt halálon keresztül. Ez volt Istennek a terve. Békességet akart elhozni, a káoszon keresztül hozta el. Úgyhogy settenkedő. Settenkedő. Ő settenkedő. Egy erős Isten, de sosem fogom megérteni Istennek az erejét, ha nem a nehézségeken keresztül nézem. Ha nem a bánaton keresztül nézem. Mert sokszor úgy látom meg Istennek az erejét az életemben, hogy keresztül kell menjek, szomorúságokon, nehézségeken. És ott leplezi le igazán az ő erejét az életemben. Na, de, tehát a visszaút. Oké, mert hogy ez egy retúr feltámadás. Tehát az odafelé út a reménytelenség, a visszafelé út az már a fordulás. Tehát a visszaúton már sokkal jobban megértjük Jézus, mint az odafelé úton. Emmausba. Ugye most erről az útra beszélünk. Emmausba, és aztán Emmausból vissza Jeruzsálembe. mert ugye odafelé úton nem ismerték föl. Egészen addig, amíg le nem ültek egy asztalhoz enni. Most ez vacsora volt, vagy nem volt vacsora, nem tudom, mert igazából még aznap visszaértek. Tehát 24 kilométert lenyomtak egy nap alatt. Tehát délelőtt az első 12, délután a második 12. Tehát ez nem egy 12 kilométeres csoda volt, hanem igazából ez egy 24 kilométeres csoda volt. Csoda volt, le tudták gyalogolni, legalábbis ha nekem kellett volna, az tényleg csoda lett volna. De hogy ismertek föl rá, hogy ismerték föl Jézust, úgyhogy amikor megtörte a kenyeret. Erről is beszéltünk, volt egy üzenet róla. Oké, mert egy az azért törte meg a kenyeret, mert bemutatta, hogy mit tettek az ő testével. Oké, de az történt, hogy megmutatta a kenyeret, adott nekik a kenyérből, és felismerték. Azt mondja, hogy ebben a pillanatban ismerték fel Jézust. És a 26. versben azt mondja, hát nem éppen ezeket kellett a messiásnak elszenvednie, mielőtt bement a dicsőségébe? Na mindegy, hát ez is egy külön üzenet lehetne. Tehát a dicsőség az sosem dicsőségesen jön. Sosem úgy néz ki. Ja. Úgyhogy azt mondja, megáldotta a kenyeret, megtörte a kenyeret, és odaadta nekik, meglátták a sebeket a kezén, miközben adta, ugye? Tehát, és akkor ismerték fel őt. Tehát, tik, tik, tik. Torna mutatvány. És felismerés. És meglátták. És ezzel fedte fel magát, és így fedezték fel, hogy hoppá, Jézus ül az asztalnál. Hoppá, aki egészen Jeruzsálemtől gyalogolt velünk az úton, ez mind Jézus volt. Csak eddig nem ismertük fel. Úgyhogy azt mondja, hogy 33. vers, azon nyomban fel is kerekedtek, és visszaindultak Jeruzsálembe. Oké, de ez már egy más 12 kilométer volt. Az első 12 kilométer az reménytelen volt, sötétben tapogatózás, a második, ott már tudták. Tudták, hogy Jézus. Tudták. Úgyhogy van olyan itt közöttünk, aki az első 12 kilométert nyomja, reménytelen vagy még, sok dolog történik az életedben, és még azt is mondhatnám bátran, hogy Jézus ott van az életedben, csak nem ismered föl. És aztán vannak köztünk olyanok, akik a második 12-t nyomják, akik már fölismerték, és most mennek vissza a retúrjeggyel a feltámadás helyére. Oké, tehát sokfélék vagyunk. De ez itt a fordulópont, amikor felfedezték. És lehet, hogy kullogva, horgasztott fejjel haladtál az első 12-n, de most felemelt fejjel és örömmel tudsz menni a második 12-n. Úgyhogy visszatértek a többiekhez, együtt voltak velük, Jézus besettenkedett a szobájukba, és mi történt? Megmutatta magát, és azt mondta, hogy mit mondott Zsófi? Pontosan, ezt mondta, peace, shalom, lehet, hogy ezt hallottátok majd, shalom. A kétet héberül shalom, így köszönnek a zsidók, hogy shalom, békesség. És most jön a harmadik pontunk, a kibocsátás. A kibocsátás, és óriási rés van a felfedés és a kibocsátás között. Hogyha van... Nem tudom, hányatoknak van iPhone-ja, vagy iPad-ja, egyet biztos, hogy tudok. De ők szokták azt megcsinálni, hogy fél évvel előtte, mit tudom, ilyen konferenciát tartanak, és megtartják a nyálcsorgatós konferenciát, hogy mivel fognak kijönni majd fél év múlva. Ennek mi értelme van? 6 hónapig az ember csak várja, hogy mikor jön ki az új. És ez a lényege. De ez egy óriási rés a kettő között. Egy feszült rés. És ugyanez van a péntek és a vasárnap között. A szombat. A feszült várakozás. Vagy a reménytelen várakozás. Vagy az elkámpicsorodott várakozás. Valamilyen, de egy rés van ott. És ez az a rés, ahol általában elveszítjük a reményt. Mert minél tovább kell várni, annál rosszabb. annál több gondolat jön a fejembe, hogy nekem ez úgyse lesz meg, ez nem fog sikerülni. Tehát minél több idő telik el a felfedés és a kibocsátás között. És igen, ezek a gondolatok szoktak így fölmerülni, tudod, ott ülsz, és azt mondod, de azt hittem, hogy Isten majd ... így fog csinálni. Azt hittem, hogy Isten majd azt fogja csinálni. És azt hittem, hogy ez soha nem fog velem megtörténni. És megtörtént. És ez egy rés. De ez az a rés, ahol növekszik a bizalmad. Ez az a rés, ahol növekszik a hited. Ez az a rés, ahol a remény is erősödni tud. Annak ellenére, hogy itt tudja az ember elveszíteni, de ez az a rés, ami edzeni tudja a bizalmunkat, hitünket, reményünket. Okay, úgyhogy ez egy szükséges rés. Szükséges rés. Úgyhogy a hatodik mondat után Jézus azt mondta a hetedik mondatot a kereszten, hogy Atyám, a kezedbe teszem le a szellememet. Amikor ezt kimondta, meghalt. Tehát a legsötétebb órákban elkötelezettséget mutatott az apja iránt. Elkötelezettséget is. És aztán azt mondja, tehát hogy a kezedbe teszem le a lelkemet. És aztán azt mondja, hogy ki lehelte az utolsó lélegzetét. Okay. De mi, tudod mi a csoda ebben? Hogy az ő utolsó lélegzete az az én első lélegzetem volt. Azzal, hogy egy utolsót lélegzett, én élhetek. És ez igaz mindannyiunkra. Az ő utolsó lélegzete hozta el a te első lélegzetedet. Egy valós életre. Egy igazi életre. És az ő utolsó lélegzete nem a végállomás volt, hanem az elindulásé. A kibocsátásé. A kibocsátásé. Úgyhogy voltam egy konferencián pár hete Lengyelországban, és úgy mentem már, hogy megvolt a retúrjegyem. Okay? Tehát nem úgy mentem, hogy majd ott megveszem visszafelé, hanem megvolt a visszajegyem is. És Jézus is így jött. Retúrjeggyel jött ő is. Bűnös emberként jött, de már úgy jött, hogy megdicsőültként fog tovább menni. Oké? Okay. Keresztre ment, de nem maradt ott. Neki is retúrjegye volt. Ő ebben a világban volt, de nem ebből a világból való. Neki is retúrjegye volt. A sírba ment, de nem maradt ott. Retúrjegye volt. Nem a legsötétebb volt a végállomás. Oké? Okay? Tehát ez a kibocsátás. Ez a kibocsátás. Úgyhogy azt akarom megmutatni nektek, hogy emlékeztek, Isten settenkedő. Settenkedő. Amikor azt mondja, hogy Atyám, a te kezedbe adom a szellememet. Itt Lukácsnál olvastuk ezt. De Lukács, aki írta Lukács evangéliumát, ő nem volt ott, amikor Jézus ezt mondta. János viszont, emlékeztek egy üzenetre, hogy János volt az egyedüli, aki ott volt a keresztnél. Aki amit leírt a keresztről és az ott történtekről, ő úgy tudta leírni, hogy szemtanúja volt. Az összes többi nem volt az. Az igazat írták le, csak nem, lehet, hogy más szavakat, de figyelj, hogy itt jön a lényeg ebben, hogy János kicsit másképpen fogalmaz. Azt mondja, János 19.30-ban ő így írja le Jézusnak az utolsó mondatát. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, beteljesedett, és akkor itt most nem olvassuk ám azt az utolsó mondatot, hogy Atyám, a kezedbe teszem le szememet, hanem azt mondja, ezután lehajtotta a fejét, és meghalt. Lehajtotta a fejét, és meghalt. A Károliba azt mondja, hogy kibocsátá a szellemét. Kibocsátá. És nagyon érdekes. A Biblia nem magyarul íródott. Lehet, hogy ez furcsán hangzott most neked, de tényleg nem magyarul íródott. Tudom, hogy sokan azt mondják, de Pál apostol is a régi Károli Bibliát olvasta. Nem. Ez görögül íródott. Görögül. És van egy szó, amit itt János a 30. versben úgy használ, most azt olvastuk, hogy meghalsz. De nem ezt a szót mondja. Legalábbis. Nem ezt jelenti valójában. Tudod, mi a görög szó? Már mondtátok ma. Paradidomi. Paradidomi. Tehát nem meghalt, hanem átadta az életét. Ő odaadta az életét. Átadta. Kinek a kezébe? Az Atya kezébe. Az Atya kezébe. Azt hitted, hogy én csak nagy képüsködöm itt a paradidomi, hogy én még ilyeneket is tudok. De hogy tudok. Csak tudom, hol kell megnézni, milyen szót használ. Ez lényeges volt. Fontos volt. Settenkedő voltam. Oké? Csak azért, mert mire elérünk az üzenetnek ezen részéhez, szerettem volna, hogyha lássátok. Hogy lássátok, hogy a Biblia azt mondja, hogy Júdás átadta Jézust. Kinek? A Sanhedrinnek, a vének tanácsának. Paradidomi. A Sanhedrin átadta Jézust Kajafásnak, a főpapnak. Paradidomi. Aztán Kajafás átadta Jézust Heródesnek. Paradidomi. Heródes átadta a római katonáknak Jézust, hogy feszítsék meg. Paradidomi. És amikor Jézus készen állt arra, hogy meghaljon, akkor mit csinált? Mit csinált az ő szellemével? Átadta. 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 Érted ezt? Átadta. Tudod, mit jelent ez? Segítek. Azt, hogy ő mindvégig a kezében tartotta a dolgokat. Ő mindvégig a kezében tartotta a dolgokat. Ő tudta, hogy mi történik. Mindig is a kezében volt. Lehet, hogy úgy tűnt, hogy Júdás kezében van Jézus, lehet, hogy úgy tűnt, hogy Kajafás kezében, vagy Heródes, vagy a római katonáknak a kezében van, aki rongyá verték, de nem. Ez mind, Jézus élete mindvégig az ő kezében volt. És lehet, hogy azt hiszed, hogy te mások kezében vagy. De te Isten kezében vagy. A te életed Jézus kezében van. És mondok még valamit erről a paradidomiról. Tehát azt jelenti, hogy átadni valamit megőrzésre, amíg el nem jön az ideje. Ezt jelenti ez a szó. Hogy paradidomi, hogy átadom megőrzésre, amíg el nem jön az ideje. És Jézus kézről kézre járt, ahogy mondja, amíg meg nem halt, és az utolsó szava, az utolsó kilométere, az utolsó méterei, mielőtt betöltötte volna a célját, mielőtt elvégezte volna a küldetését, amiért egyébként a földre jött, azt mondta, hogy Atyám, átadom. Átadom a szellememet neked. Vigyázz rám vasárnapig. Aki ezt pénteken mondta. Vigyázz rá vasárnapig. Mert aztán vissza. Vissza. Mert eljön a vasárnap. És visszakapom. Úgyhogy amikor visszatért vasárnap, akkor már hatalom volt a kezében. És volt egy meetingje a gonosszal. Ezt Jelenések könyvéből tudom, hogy nincs benne a sztori, csak a végkifejlet. De valahogy így hangozhatott a beszélgetés, hogy hé, ördög, mi van a kezedben? Az ördög azt mondja, a kulcs. Milyen kulcs van a kezedben, ördög? Hát milyen kulcs lenne, apukám? Milyen kulcs? A halál kulcsa. Halál kulcsa? Miről beszélsz? Miről beszélsz? Paradidomi? Add csak ide. Add át nekem a halál kulcsát. Aki már Jelenések 1.18-ban az van, hogy Jézus kezében van az élet és a halál kulcsa is. Nincs hatalma senkinek már a halál fölött. Egyedül Jézusnak van. Jézusnál van a helye. Úgyhogy ez hatalmas. Ez a húsvét üzenete. Hogy életed van, életed lehet. Kibocsátás, ami azt jelenti, hogy átadás. Tehát mivel küzdesz, Cleo? Csalódással? Elbántam vele. Add át nekem. Add át nekem a csalódásodat. Reménytelen vagy? Add át nekem. Erőtlen vagy? Gyenge vagy? add át nekem, mert van még 12 kilométered visszafelé Jeruzsálembe. Csak add át nekem az összeset. Add át mindenedet. Eddig cipelted a terheidet, de ő hordozta el a terheidet. Add át, paradidomi. Add át neki. Add át neki. Meddig cipeled még a szégyenedet, a bűntudatodat, a bántalmazásaidat. Paradidomi, add át. Add át neki. Felesleges cipelned tovább. Add át neki. Úgyhogy ez a vasárnapi üzenet. Ha csak Emmausba mész, és afelé mész, mindenféle csomaggal, és nem hagyod ott Emmausba, és mész vissza Jeruzsálembe, akkor nem fogod meglátni, hogy igazából mit tartogat számodra az élet. Emmausba csak a régi dolgok várnak, ahol hát nagy meglepetés nem lesz. Tudod jól, ha már jártál ott. De ha ott hagyod, és visszatérsz Jeruzsálembe, akkor meg fogod látni, hogy Isten mit tartogat számodra ebben az életben. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Hajtsuk meg a fejünket. Ha lehet, hogy nem akarsz imádkozni, akkor is csak tedd meg, kérlek azt, hogy meghajtod a fejed, csak hogy ez segítse azokat, akik szeretnének imádkozni. Legyen ez most az átadás pillanata. A paradidomi pillanat. Az átadás pillanata. Most bízhatsz ő benne. Az életeddel. Eddig a magad útját jártad. 12 kilométer elég hosszú volt. És nem jutottál messzebb, csak Emmausig. A régi dolgok. Csalódottság, reménytelenség, zavarodottság. Mások terhei, saját terhed. Csak add át az életed neki. A gyógyulás van az ő kezében. Élet van az ő kezében. Szabadság van az ő kezében. És ha oda akarod adni az életedet Jézusnak ma, akkor együtt fogunk mindannyian imádkozni. Hangosan. Jó, mondjátok majd utánam. Mint egy családéma. Mondjátok utána. Mennyei Atyám, átadom az életem neked. Hozzád tartozom. Bízom benned. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a fiad, és ő a megváltóm. Az életem ura. És ez a mai nap egy új kezdet. Bocsásd meg a bűneim, változtasd meg a szívem, tégy vadonatújjá engem, és követni foglak. És lehet, hogy ezt már sokszor imádkoztad, de ha életedben először most mondtad ezt el, csak a fejek még mindig meg vannak hajtva, a szemek becsukva, nem leskelődünk, csak azért, hogy másokat segítsünk ebben. Hogyha most imádkoztál először életedben, most először mondtad ezt el Jézusnak, akkor háromig számolok, és ugye háromig számolok, kérlek, tedd fel a kezed, és tartsd is fönn, mert szeretnénk adni egy ajándékot. Jó, nem néz senki, nem figyel senki, csak fölteszed a kezed, és adunk bele egy ajándékot. Jó, 1, 2, 3. Hogyha elfogadod Jézust, Gábor, gyere hozzá. Bátran. Köszönjük. Jézus feltámadt a halálból. Köszönjük Jézus, hogy életünk van. Köszönjük azt, hogy te élsz, hogy te valóságos vagy. Köszönjük, hogy minden reménységet benned találunk meg, a reménytelenséget ott hagyhatjuk, elhagyhatjuk. Te egy hatalmas Isten vagy, egy csodálatos Isten vagy. Szeretünk téged, Jézus. Szeretünk. Kérünk, áld meg a következő dalunkat, és a hétvégénket továbbra is, és köszönjük azt, hogy életre leltünk benned. Egy gazdag életre. Nem csak akkor, amikor majd meghalunk, hanem már most itt a Földön is. Köszönjük, Jézus. Amen.